15. versnél álltok meg. 14. Akkor olvasom fel még egyszer. Tessék? Szóval 13. versben Krishna azt mondja, te szekartáram, api ma vid a kártáram, ávjajam. Hát én vagyok, aki mindent megcsinálja, megalapozza, és én vagyok, és én a kártáram. Nem, én nem cselekszek. Szóval ezt már mondtam, ugye Krishna megcsinálta azt a Varna Ashrama rendszert, amelyik törvények alapján működik szépen. És ebben a versben Krishna magyarázza, hogy hogyan ő egyik oldalon cselekszik, és másik oldalon nem cselekszik. Első, amit fontos, hogy Krishna mondja, hogy én nem vagyok Varna Ashramnak a keretek között, vagy belül. És ezt hogyan tudjunk bebizonyítani, hogyha valakinek, hogy nem vagyunk, hogy Krishna nincsen Varna Ashram a keretek belül, vagy között.
Kötőre.
Igen, ezt beszéltük már, hogy fölötte van, három kötőre fölött van, jó? És azért azt is beszéltük, hogy ő valamikor akarja, akkor nagyon részletesen követi a rendszer elveket, valamikor egyáltalán nem, valamikor csak fuvalázik. A tizedik énekben, amikor Sukadev Goswami elmesélte Pariksit Maharajnak Rasa táncot, akkor Pariksit Maharaj megkérdezte, csak Pariksit Maharaj kérdezte Krishnától, vagy a Sukadev Goswamitól, vagy igen, hogy megkérdezte, hogy lehet, hogy Krishna eljön ebbe a világba, hogy visszaállítsam az elveket, de utána ő maga nem tartja be, meg legdrasztikusan, hogy megszegje azokat az elveket, amit tanítja, amit kell más embernek betartani. És ebben a versben van válasz erre a kérdésre, hogy azt mondja, nincsen olyan cselekvés, amelyik engem be tudja szennyeztetni, mert nem ragaszkodok a gyümölcshöz. És azt mondja, az a személy, aki ezt érti, azt nem fog eltévedni ugyanúgy az ebben az anyagi világban. Hát ugye először nézzük meg, hogy Krishnát ugye és élőlényt, ugye, hogyha élőlény is elkezd úgy cselekedni, mint Krishna, mikor ő, vagy Istennek van ugye viselkedés, mikor ő mint egy példamutató, és van egy másik oldal, mikor ő úgy viselkedik, mint Isten. Az, hogy mikor ő egy példamutató és valamit követi, ez követhető, de mikor ő Istenként viselkedik, akkor ez nem tudjunk követni. Akkor, hogyha most Isten azt mondta, hogy miért, hogy mik alapján ő nem szennyeződik be cselekvés által, de az ember miért akkor szennyeződik be? Mert az ember ragaszkodik a gyümölcshez. Egyszer, ugye? Krishna nem ragaszkodik, az élőlény ragaszkodik. És ezért, mivel van ragaszkodás egy anyagi vágy, anyagi dolgokhoz, akkor ez fog eredményezni egy anyagi tudatot. És akkor ember fog tévedni ebben az anyagi világban. Jó. Jó, akkor azt mondja ez a vers is, hogyha aki ezt érti, akkor úgy, ahogy mint én, nem fog eltévedni, vagy beszennyeződni ebben a világban. Ugye, hogy érdekes, hogyha értjük, hogy Krisna nincs olyan cselekvés, amelyik alárendeli maga alá Krisnát, és beszennyezteti, aki ezt érti, és hogyha Krisnának nincsen, azért cselekszik, nem azért cselekszik, hogy vannak a ragaszkodás a gyümölcshöz, hanem fordítva, mentes, és azt mondja tovább, aki ezt érti, az felszabadul. Az hogy lehet akkor? Hogy mi tudjunk ezt értelmezni? Úgyhogy, hogyha mi értjünk ezt Krisnáról, akkor én sem leszek hatás alá a cselekvésnek. Krisnának a természetet, hogy ő nem szennyeződik be, és hogyha én és először nem ragaszkodok a gyümölcsökhöz, és hogyha én Krisnát szolgálok, aki már nincs hatás alá, akkor ezek a tettek nincsenek hatás alá, és akkor így meg fogok szabadulni. Jó, nézzük, mit hattunk ki. Úgy is mondhatjuk, hogy az anyagi világ, ő az egész, mint egy mocsár. És hogyha az ember mocsárba belesüllyed, és akarja magát kiszabadítani, és elkezd ott kézzel-lábbal mozdulni, akkor mi történik? Elsüllyed jobban, így van. Mit kell csinálni? Hogy lehet kimászni?
Valaki
kell segítség. Így van, valaki, aki nincs a mocsárban, és akkor valamilyen kötél vagy valahogy kiszedi, így van, kihúzza. Nézzünk akkor következő versben Krisna fog Arjunát lelkesíteni. Olvassunk fel? 15. vers. Ki volt?
14.
Most olvastam.
13.
14.
Csak egy ismételtük.
Most nem, minden, most olvasom 15-öt. Nos, Krisna azt mondja Arjunának, akkor ezért neked is kell cselekedni. Ugye itt van egy, nézzük meg, szanszkrit szó, melyik többször van ismétlődve a versben. Purvair. Igen, purvair. De mit jelent a purvair? Nézzük meg, fordítást.
A hajlék hiteles tekintélyek által.
Ez azt jelenti, hogy ezért neked kell egy autoritást elfogadni, és akkor így cselekedni. Itt megint ilyen paramparáról beszél Krisna, és utána azt mondja Purvai, a második azt mondja, hogy ez egy ős tudomány. És utána azt mondja Purvataram, azt mondja, hogy ez még ősebb. Szóval ez azt jelenti, hogy van egy parampara rendszer, ami ez a tudás által, vagy ez a parampara által, egy ősi tudás, hiteles, meg van, jön a mai naphoz, és azt mondja, akkor te is fogadd el autoritást. Másképp nem lesz hiteles tudásod. Ez egy fontos pont, amit Krisna azt mondja. Mert sokan azt mondják, hogy hát én már felszabadult vagyok, nekem nem kell. Nem megtisztultam. De amit most is találkoztunk, ezzel az emberrel, akit délelőtt mondtam, és akkor ő csak azért jött a világra, hogy így felszabadítja mindenkit, mindenki. Hát mondjuk, hát kell egy parampará, hát én vagyok a parampará. mi mondtuk neki, hát nézd, amikor Krishna is jön, akkor ő is egy paramparához tartozik, még neki is van Sandipani Muni, aki lelkitanítom iskolá, és neked nem kell. Nekem nem kell, mert ez egy új vonal. Na szóval, fontos pont nagyon, hogy kihez tartozik az ember. Mert ez is volt egyért. Hát figyelj, mivel te nem vagy, te mondasz, hogy te egy tiszta személy vagy, mint egy tiszta bakta vagy bármi, de nem tartozik a paramparához, már ezért nem vagy az. Már csak azért. Mert itt mindenki, aki tiszta, az paramparához. Prabhupát jött egy világból, és paramparában volt egy tag, szóval tartozott. Szóval nem csak úgy magától jött, és elkezdte építeni Krisna tudatot, hanem hiteles. Ezért ez fontos pont, hogy legyen hiteles. Hogyha akarunk pláne egy hiteles tudás, mert hogyha egy ilyen, valaki jön hozzánk is mondja, na akkor most adok neked jó kis tudást, akkor nézzük meg, milyen parampara alapján ezt csinálunk. És miért fontos nekünk ilyen autoritás? Ugye mert mondhatjuk, hát elolvashatjuk, nézd magad, mint a baj, és akkor működik. A könyv ez egy dolog, de egy személy az egy másik dolog. Mert jártak a hegyekbe? Valamikor kirándulnak? Baktak? Hát nem tudom Magyarországon milyen hegyek vannak.
Dombok.
Dombok. Hát ott nem lehet eltévedni szerintem, hogy csukott szemével sem. De vannak hegyek, kicsit nagyobb ilyen Urál hegyek, kicsit nagyobb ez a Himalája, és hogyha valaki járt ilyen hegyekben, meg itt is, hogyha van Tátra-Matra Alpok, akkor hogyha elmegyünk egy ilyen már eléggé mély helyekre, akkor aki előttünk már jártak ott, ismertek, kicsit megismertek az ott vonalakat, akkor hagynak is jelek. Mondjuk kis zászlót, vagy festenek a fára valami színt, vagy valami. És akkor ezáltal, ugye ők már jártasok, és akkor adnak a jelek, hogy hova kell haladni, hogy ne tévedjünk el. Ugyanúgy a parápara rendszer ugyanez, hogyha van előttünk emberek, acsárják, akik már jártak már az utam, és ők különböző jeleket adnak nekünk utasításokba, hogy hogyan ne tévedjünk el ebbe sötét erdőbe. Végtelen nagy erdőbe. Szóval ezért fontos. Hát most Kaliyugában mi nem találjunk jeleket már, hanem inkább ilyen személyzsákokat, meg koncertdobozokat. De ez már jó, hogy lehet tudjuk, itt voltak emberek. Akkor nem egy lakatlan szigetre került. Jó. Szóval ezért Krisnát azt mondja, purváj, hogy fogadj el autoritást, egy hiteles autoritásokat, aki már áthaladt ezen az úton. És utána Krishna, ne gondoljál, hogy te legokosabb vagy, és akkor neked nem kell, mindenkinek kell. És hogyha te mész így a lépések nyomában, szertek nyomában, akkor mumuksubi, akkor fel fogsz szabadulni te is, hogy mert ugyanabban te követsz a nyomát, mert ő ment a felszabadulásra, és hogy én oda megyek, akkor ugyanaz mumuksubi, fel fogok szabadulni. Jó, nézzünk akkor mi van még. Nos, akkor azután, ugye, hogy most Krishna nekünk elmagyarázta, hogy ő kicsoda, ugye egy hatodik versről kezdve, a saját természetét, és az ő karmát, vagy az ő cselekvését, és az okát, hogy miért jön Alaszalbe világba, akkor most lesz nekünk Kósala. Ki tudja, mit jelent, hogy Kósala? Második fejezet. Mindegy, 51, ugye? 51. Ugye, beírta, és úgy. Mai Suprita Duskrita, Tasmat Yuga Yudhasva, Yuga Karma Sukosha. Kosha azt jelenti, hogy trükk, a cselekvésnek a művészete. Mert egyik oldalról a cselekvés az, ami megköti az embert, karmát csinál neki. De hogyha ismeri valaki a trükköt, hogy ami megváltoztatja a minőséget a cselekvésnek, hogy ugyanaz a cselekvés, ami megköti az embert, ugyanaz a cselekvés által fel lehet szabadulni. És mi ez a kósala? Ki tudja? Mi ez a trükk? Mi ez a dolog, ami megváltoztatja a minőséget a cselekvésnek?
A tudat.
Igen. Tehát ezért nem is ennyire fontos, hogy mit csinál az ember, de a fontos az, hogy mi, hogyan csinál, milyen tudatban. És most akkor 16. verstől egész 24-ig Krisna fog magyarázni karma jogát tudásban. Idáig ő mesélte, a harmadik fejezetben ugye meséltek ők a karma jogát, mint a karma cselekvés szempontjából. Itt pedig tudás szempontjából, a gyána szempontjából fog magyarázni a karma jogát. Azt fog mondani, hogy milyen módon cselekszik az az ember, aki rendelkezik tudással. Akkor mit jelent, mi ez a karma joga, amikor ember végzi a karma jogát és tudja, hogy a cél a Krisna. Az milyen karma joga? Nagyon bonyolult. Bhakti joga. Mikor te csinálsz valami, de a cél a Krisna, és ő legyen engedett, ez már bhakti joga. Nem karma joga. Így gyakorlatilag. Mert itt azért feltettem ezt a kérdést, mert sok ember azt gondolja, hogy a bhakti yoga, ez bhajan. Ha valaki ezt mondja, na figyelj, megyek egy kicsit takarított templom. Hát, gyere bhajan, bhajan kell. Mi ez a bhajan? Bhajan. Bhaj, ez azt jelenti, hogy elmész Radakon partra, és akkor betalálsz egy babajit, és akkor ott nyomhatsz a bhajat. És utána azt mondják, sokan, van olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem a prédikálás, ez nem bhajan. Ez egy melléktermék a bhajannak. Hát először a szívben van egy bhaj, hogy a Krisna szívbe belerakod, beengedett, és akkor ott imádod. Raganunk a szinten. És utána, mint egy melléktermék, lehet prédikálni. De nem igaz. Krisna itt fog ezt mutatni, hogy nem. Hogyha te végzel a karma jogát, a saját cselekvő kötelességet, és közben gondolsz rá, emlékszel mindig Krisnára, hogy ő a cél, akkor ez bhajan, ez bhajan. Hogyha ember kimegy szankirtánozni, ez bhajan, hogy akar egy templomot, ez bhajan. Bármi, ez bhajan. Ez nem valami külön karma joga. Jó, akkor 16. verset olvasunk fel, akkor ki van ott következő. Azt mondja, hogy még a bölcs embernek, aki intelligens, nehéz kitalálni, rájönni, hogy melyik karma cselekvés, és melyik nem az. És akkor itt megint Krisna támasztja, vagy mondja, kiemeli a paramparának a fontosságot. Hogy azt mondja, hogy én elmondom neked. Szóval hallj meg tőlem, szóval ne. Hogy nem kell találni, hanem parampara. Meg kell tudni erről, hogy most ez hogy működik. Szóval megint paramparát emeli ki Krisna. És azt mondja, hogy mikor te ezt hallani fogsz tőlem, és így fogsz cselekedni, akkor minden szenvedéstől meg fogsz szabadulni. Igazából itt van, és itt is ez egy trükk, hogy mi hogyan halljunk a paramparától. hogyha mi szabadulunk, van, érzünk, hogy a szenvedés csökken, a problémák, ami itt vannak a fő problémák, az most, hogy nincs pénz, ez nem probléma, úgyse lesz pénz, az, akkor miért ez egy probléma? Ami nem lehet megoldani, az már nem probléma, nem? Hanem, hogyha az ember szabadul meg a problémáknak a súlyától, akkor az azt jelenti, hogy igen, ő most követi, hallja rendesen a paramparának a képviselőket. És akkor itt szenvedéstől megszabadul. Magyarázatban Srila Prabhupád is kielemez egy kicsit, hogy beszél erről a parampara rendszerről. Nézzünk meg, hol van az 16. fejezet a magyarázatban. Úgy kezdődik, hogy most nem tudom, hogy a oroszul van. Itt van, igen. Második, hogy ez milyen második bekezdés, valaki olvasom el egyszer. Ahogyan azt a fejezetet elején elmondunk. Béla, akkor te.
Ha valaki Krisna tudatnak cselekedni, egy felhatalmazott vezető útmutatást kellett követnie, akit amire tanítványi látszott. Krisna tudat folyamatával először a napisten hallott, aki később fia, annak oktatta ki erről. Manu pedig később fiának, Iksvártnak mondta el ugyanezt. Láthatjuk tehát, hogy a nagyon régóta járt a mindenkinek a tanítványi láncolat korábbi hiteles tagjai nyomdokait kell követnie. Másképp még a legértelmesebb ember is zavarba jöhet a helyes és a tudatos tetteket illetően. Ezért határozta el az Úr, hogy Arjunát személyesen kioktatja a Krisna tudatról, az Úr tehát maga tanítja Arjunát. Ezért az, aki Arjunát követi, semmiképpen nem
tévedhet. Igen, szóval erről szól, hogy igazából nagyon nehéz megérteni, hogy mi a cselekvés, mi titlenség, mi karma, mi a karma. Ebben az emberek bele gabolyodnak és nem tudják. És ezért Srila Prabhupád fontosan tartja így beszélni paramparáról, nevén Krisna is erre utal, mert parampara segítségével, ugye tanítások alapján ember meg tudja tanulni, hogy mi karma és mi titlenség. És ezért lényeg az egészben az, hogy úgy kell cselekedni, hogy közben emlékezni kell Krisnára. Ez a legfő megértés. És a következő vers, ugye ez a vers parampara, és még a 17. vers is erről szól. Na, nézzük meg, akkor valaki ki a következő.
Cselekvés bonyolult szövény, nagyon nehéz megérteni. Jól kell tudni azért, hogy mi a tett, mi a tiltott tett, és mi a tétlenség.
Karma, vikarma és akarma. Mit jelent, hogy karma, ki tudja? Milyen?
Visszahatás.
Karma az cselekvés, amelyik a szentírások alapján történik, ez a karma. Szóval amikor én akarok teljesíteni a vágyaimat, hogyha szeretnék teljesíteni a vágyaimat, akkor hogyha én cselekszek szentírások alapján, ahogy ők mondják, elfogadom a útmutatást, ez karma. És mit jelent, hogy vikarma? Mondjuk. Akkor ember bűnt követi el mindig, ez vikarma. Igen, természetesen elhanyagolja a szentírásoknak a tanításokat, vagy a útmutatásokat. Jó, akkor, hogyha ember karmát végzi, először még ezt beszélünk egy kicsit. Karma. A mihez vezeti, hogy valaki karma cselekszik? Milyen eredmény? Írja.
Mennyi bolygókra?
Tudáshoz. Tudáshoz, ugye? Azért a karma joga, ez az, hogy szakama karma, nishkama karma. Szóval, ha valaki karmi, igazából ezeket, ami körül mi mondjuk karmi, az vikarmi. Majd mindjárt ezt megbeszél. Csak Prabhupát őket kegyesen mondta, hogy karmi. De karmi az az, aki vallásos ember, vallásos a dharmát követi, és tudáshoz fog jutni. Jó, akkor nézzünk, ugye a vikarmiről mindjárt beszélünk, de először akarma. Mit jelent, hogy akarma? Tétlenség? Nem. Ez a cselekvés, amelyik nem hozza vissza hatásokat, következményeket. Szóval nincsen következmény a cselekvésnek. Ez az akarma. Semmi reakció nincsen. Se jó, se rossz. Képzeljétek el úgy csinálni, hogy semmi. Bármit ember csinál, akkor az már karma. De van olyan is, amikor nem. Még mindjárt fogunk ezt egy kicsit tovább beszélni róla. És akarma mihez vezet? Hogyha karma tudáshoz vezet, akkor akarma... Semmihez. Akarma az már tudás. Hogyha karma tudáshoz vezet, akkor az akarma az... akarma az már maga tudás és felszabaduláshoz vezet. Mert az ember, aki karmával rendelkezik, tudással rendelkezik, ő érti, hogy hogy kell cselekedni, hogy ne legyen visszahatás. És ez már a karma. Nézzük tovább. És mit, akkor a vikarma az mit? Ez bűn, ugye erről beszéltünk. Jó. És milyen eredményt vikarma fog hozni? Hogy ez így lesz a visszatáshoz. Jobban belem gabolyodik, jobban belemél az anyagi világba az ember. Ez lesz a következménye. Jó, akkor Srila Prabhupádét ő nagyon egyértelműen figyelmezteti vikármáról, beszélünk tényleg egy vikarma. És akkor azt mondja, hogy az ember úgy cselekszik, nem mint egy szolga, Krisnának a szolgája, akkor ez vikarma. Ez lesz vikarma. Akkor ez minden rossz következményet fog hozni az ember számára. És pont ez a kausala, amikor akarma, ugyanakkor, mert mondjuk mondjuk eszik az ember, aki vikarmi. Ő eszik karmi, és eszik, aki karmat végz, és akarmat, aki mind a hárman esznek. Egyik eszik és bűnt eszik, ugye, mert nem ajánlja fel. A másik ez valami ritus miatt ajánlja fel, és kötelességből, akkor ő tudáshoz fog jutni, és akarma is eszik. Mind a kettőknek van, ugye a vikarma és karmának van visszahatás. Egyik bűnt, a másik tudás. De akarmának neki nincs visszahatás. Már. Csak felszabadulás. Már, hát mondjuk ez már ott is van egy szinten. Szóval itt van. De ugyanúgy ő is eszik, ez az érdekes, hogy külsőleg nem is látszik semmi különbség. És ez a kóselem, ez a trükk. A külsőleg ugyanaz a tett, de a tudat az más teljesen. Nézzük meg 18. verset.
Aki a cselekvésben tétlenséget és a tétlenségben cselekvésben, az értelmes az emberek között, és helyzete transzcendentális, no, mindenféle tettet téged.
Igen, sokan próbálnak beszélni karmáról, na akkor most ezért kapok, most ezért ez az úgy, és ezért így kaptam, ez így. De Krishna ugye már mondta előző versben is, hogy a karmának a, hogy mondja ez magyarul? Sző. Nagyon nehéz. És nehéz kibogózni, hogy melyik honnan, hova, honnan, melyik szál jön, hol az ok. De ez egy nehéz dolog, de ugyanakkor embernek jól kell tudni legalább, hogy mi nem tudjuk kibogózni, hogy mi hova vezet, de egy biztos kell tudni, hogy mit jelent karma, mit jelent vikarma és mit jelent akarma. Ez egy fontos tudnivaló. És ugyanakkor itt is van, hogy mit jelent, hogy cselekvés, ugye, mit jelent itlenség, ugye, mit jelent, hogy cselekvés cselekvésbe, és titlenség cselekvésbe.
És jó. Ami Krisna tudatos, az a nem Krisna tudatosnak tétlenséget jelentés volt.
Uh-huh. Jó, akkor most karma, karma meghatározások a keretik belül ezt kell magyarázni. Ez jó, mondtam, de akkor lehet, hogy lehet ez most egy keretek, karma keretek belül magyarázni. Hogy mit jelent, hogy cselekvésben? A karma szerint. Mi lesz bele? Lesznek visszahatás. És mikor cselekvés, titlenség cselekvésben, akkor annak nincs következmény. És ezért ez titlenség. Ugye, mert példában mikor ember mondjuk tétlen, és akkor gyakorlatilag cselekszik, ez mit jelent? Cselekvés tétlenségbe. Nézés. Ember lélegzik, azt gondolja, hogy most én nem csinálom karmát, de hogy is nem csinálom, mennyi mikrobot megősz. Ez karma. Meg a gondolatok vannak, ez karma. Gondolatok, ez karmát fognak következni, mert egyik gondolat fog szülni másik gondolatot. Ugyanolyan meg lehet, hogy általában degradálni fog. És ezért, de másik ember lehet, hogy öl. Ugye ez az ember cselekvés, most oké, akkor ahimsa, nem ölünk, nem is eszünk, csak lélegzünk. És akkor lehet közben ő himsa. De, hogyha másik ember elmegy és megöli mindenkit, mint az Arjuna, ő pedig azt mondják, hogy ő tétlen volt. Ebből a szempontból nem szül magának, vagy nem veti új a visszahatásokat. És ez a tétlenség a cselekvésben. Amikor valaki harcol Krisnáért, ez tétlenség, mert nincsenek visszahatások. A másik pedig tétlen, de ő cselekvő igazából. Mert ő nem Krisnát szolgálja, hanem magát, és akkor lesz cselekvés, és akkor lesz visszahatás karma. Össze. Bele gabolyodik még jobban. Okay. Lényeg az egésznek itt ez, hogy az ember érti, hogy az tudattól függ az eredmény, a tétlenség vagy cselekvés, és hogyha én ebben tudatban, hogy Krisna szolga vagyok, akkor nem fogok belegabolyodni, nem fogok eltévedni a karmának a szövevényébe. Jó, 19. vers. Ki?
Akinek minden törekvése mentes az érzéki kielégítés vágyához, arról tudok, hogy teljes jutással rendelkezik. A bölcsek azt tartják róla, hogy a tökéletes tudás tüzemel felé égette tetteinek bizonyítatásai.
Jó, köszönjük szépen. Szóval Krisna újra magyarázza, mit jelent, hogyha tudás. És mit jelent, hogy tudatlanság. A tudásnak a jellemzője az, hogy ember kama szankalpa vajjita, eldobta. Mit jelent kama szankalpa? Nézzük meg. Közben szanszkritet is tanulnak. Kama, szankapa.
Az érzéki elégítés vágyalapszik szankapkértség.
Igen. Az érzéki élvezetre eltökéltség. Hogy az ember eldobja ezt az eltökéltséget, elszántságot az élvezetre, akkor azt mondja Krisna, ő rendelkezik a tudással, hogy ez az egyik jellemző. És miért ez egy tudás? Miért ez így van? Mert az az ember, akinek mondjuk a szíve fel van töltve, vagy tele van vágyokkal, anyagi élvezetre, akkor ő gyakorlatilag tudatlanságban van, és ezért nem lehet tudás. Csak az a személy, aki lemondta, hát lemondta, tudás által igazából, tudás eredményezi ezt a lemondást, eldobni ezt a eltökéltség élvezetre, akkor ez a személy rendelkezik anyagi tudással. Mert az ember, aki tele van szíve anyagi vágyakkal, ezek a vágyok kényszerítenek embert bűnt követni át. Ez mindenféleképpen. És akkor ez már, ugye ezért ez tudatlanság kötőerő alatt van. Jó, akkor mi beszélünk most tudásról. Ki tudja, hogy mi a neve annak a folyamatnak, ami által mi rendszerben, amit mi gyakorlunk, szoktunk, az megkaphatjuk a transzcendentális tudást. Igen, mindenki tudja amúgy mi ez, de úgyse fogsz eszedbe jutni senkinek, nem baj. Diksa. Ugye ismerős szó? Diksa. Diksa, ez mit jelent? Divya Gyan, ugye? Reggel szoktunk énnek ilyen Divya Gyan, Harido Prakashita. A transzcendentális tudás, amit mi fogunk kapni a lelki tanítómestertől. És ez a folyamat, ez a diksa, ez a folyamat elsajátítás, tudás elsajátításához, amelyek megtisztítja az embert a bűnöktől. Na jó, hát előbb-utóbb mindenkinek lesz diksa. Ugye most a mi vonalban a diksának számít általában a második avatás, amikor mantrát kapunk. Tehát valakinek lesz, de mondjuk második avatás nélkül is el lehet menni lelki világban, mert igazából a diksa történik nem a ceremónia által, hanem valami más által. És ezért az a kérdés, ugye nekünk ezt kell érteni hozzá, mi gyakorlunk ezt a folyamatot, hogy hogyan meg tudok állapítani, hogy én mennyire diksa. Ez a folyamat történik velem. Benne vagyok a diksa folyamat. Nem lehet ezt így kitalálni. Egyszerű. Igen?
Mennyi anyagi vágyod?
Hogy?
Mennyi anyagi vágyod?
Hogy mennyi anyagi vágyod van? Hogyha több van, akkor a diksa működik. Ha nem? Ő mondta, ez igaz, de úgy lehet látni magában, hogyha csökkennek-e az anyagi vágyaim, vagy nem. Hogyha csökkennek, akkor helyesen gyakorolok a diksa folyamatot. És Krishna pont erről is beszél itt. Utána Krishna elkezd mondani, leírja a tulajdonságokat egy személynek, a tulajdonságokról beszél, aki rendelkezik tudással, transzcendentális lelki tudással, és ebben a versben ő csak egy ilyen átlanános meghatározás tartja egy lélekről vagy szeméről, aki rendelkezik a tudással. Azt mondja, hogy azt, aki szabad az anyagi élvezetről vagy érzéki elégítésről, így mondja, az rendelkezik tudással. Oké. Jó, akkor következő 20. versét már ezekben a versekben fel fog sorolni többi mondjuk oldalról, hogy nyilvánul meg, hogy lehet megismerni egy személy, aki egy személyt, aki transzcendentális tudással rendelkezik. Nézzük meg akkor. Megint mondhatjuk, megyünk itt tartott. 20. vers.
Megmondta minden ragaszkodásra, meg tette egy gyümölcséhez fűzi. Az ilyen ember örök jelenet és függetnek, mert számtalan tett a véget, nem a tette gyümölcséhez cselekszik.
Igen, szóval itt ezekben a versekben Krisna tökéletességi szintről beszél, hogy hogyan cselekszenek azok, akik tökéletességet elértek. Menjünk tovább.
Menjünk tovább.
Igen, itt vannak kulcs szavak, azt mondja, hogy nirasír, aki nem törekszik a gyümölcshöz, ugye az eredményhez, vagy igen, nem törekszik, vagy nem ragaszkodik az eredményhez, nirasír, szarva parigraha, azt, aki nem rendelkezik birtokosi, nem vágyal, hanem érzéssel. Ez jó? Érzéssel. Szóval nem vagyok, hogy én nem gondolom, hogy nem érzek, hogy én most valaminek a birtoka vagyok. Szóval nirasír, szarva parigraha. Szóval nem, nincsen birtokos, milyen? Birtoklási?
Birtoklási
érzése, mondjuk így. Jó? Szóval ez az ember nem gondolja, hogy én valaki, valami nekem itt az enyém ebben a világban. Általában mi a annak az ellentéte? Ez van egy ilyen Rupa Goszvámi tanítások megtárgyában azt mondja, egy ellentétet, szinonim. Ugye van antonimok, szinonimok, mikor ellentétes.
Mi minden az enyém, az akarom.
Atyahára. Atyahára azt mondja, atyahára, mint az enyém. Igen, ez az ember, aki nem rendelkezik tudással, azt mondja atyahára, és gyakorlatilag a parigraha, ez azt jelenti, hogy nincsen atyahára. An atyahára. Sariram kevalam karmam. Ez az ember csak azért cselekszik, hogy fenntartja a saját testet. És utána mondja, kurván apnoti kilbisán. Így módon cselekve, ő soha nem fog bűnt magára vonzani. Megint van egy történetet, de erre már biztos nem fogok emlékezni. Janaka Maharajra is kérem, mert ennyi sokat mond meséltünk történetet, több történet, mint filozófia. Janaka Maharaj és Brahma, nem? Fú. Jó, gyorsan próbálok összerakni, jó? Egyszer egy Brahmanát hívta magához, ez pont erről a enyém is nem az enyém. Egyszer valamit rosszat csinálta egyik brámanás, a Janaka Maharaj, aki úgy ezt nem tudja, ki a Janaka Maharaj? Szita Devinek az apukája. Ő egyszer hívott magához egy brámanát, aki valami rosszat tett, rossz fát tett tűzre, kis damadáról így írják, nem részem a hímába, rossz fát rakta tűzre, és mondta neki, ezután te nem lakhatsz az én birodalomba, és légy szíves, hagyd ki a határokat, és akkor ott a királyságon kívül éljél. És Brahmana mondta, hogy úgy teszek, ahogy parancsolsz, kedves királyom, de egy kérdésre válaszol nekem, légy szíves. Jó? Jó, mi a kérdésed? Azt mondd meg nekem, hogy meddig tart a te birodalomot. Komoly kérdés lehetett, hogy meddig az én birodalom tart. És ezekkel elgondolkozta, és akkor először így gondolkozott, és mondta neki, hát nézd, minden az enyém, az egész világ. Ezért már ne is kell menni, sem maradj, ahogy vagy, ahol vagy. És jó, nem semmi, király. Nem csak a határai van, hanem az egész világ az övé, és akkor azt mondja, hogy? Azt mondja, hát én meghódítottam az egész világot. Ó, az komoly. Hogyan csináltad meg? Nem tudsz engem ezt tanítani egy kicsit? És akkor Janaka Maharaj elkezdte most megmondani. Hát nézd, mikor feltette ezt a kérdést, elgondolkoztam, mi az enyém. És rájöttem, hogy sem is az enyém. Utána rájöttem, hogy én sem vagyok az enyém. De mivel én nem ragaszkodok semmihez, ezért minden meghódítottam. Ó, Brahmana, ez hogy történik? Hát amikor én megértettem, hogy mondjuk a formákhoz nem ragaszkodom, a szemem által nem ragaszkodok, hogy lássak ezeket az anyagi formákat. És ezért az anyagi formák mindegyik, mivel nem ragaszkodok, menedéket meghódoltak előttem. Amikor én rájöttem, hogyha nem akarok hallani anyagi hangokat, nem vagyok rájuk kíváncsi, ezért a hangvibrációjuk, az éter, az egész éter, ugye, akása, meghódolt előttem. Ugyanaz az illattal történt is az ízzel. És mikor én az elmével rájöttem, hogy nem ragaszkodok, és nekem semmi közöm nincs ehhez az egész világhoz, ezért az egész világot meghódítottam. És ezért az egész világ az enyém, de te maradjál, ahol vagy. Már nem tudsz kilépni a birodalomból. Azt mondta Brahmana, hogy ez nekem magas, vagy nekem kell vacsorázni. Jó. Szóval ez a személy, ugye ő szabad a bűntől, aki így gondolkozik, aki nem ragaszkodik, és csak a testet fenntartja ahhoz annyit, amennyi fenntartás testére szükséges, hogy ezeket elfogadja. És azok az emberek, akik nem követnek a bűnt, ők nincsenek összekötve bűnnel. Jó, 22-es vers. Szóval a 20. vers írta le az embert, aki törekszik tőle tökéletességre, 21 és 22 azokról az emberekről szól, akik elértek a tökéletességet. És akkor ő azt mondja, hogy Srila Prabhupát is írja, hogy ez az ember el fogja fogadni, vagy elégedett lesz azzal, ami jön magától. Szóval nem próbál erőfeszítést tenni semmire. Hogyha kapok enni, akkor eszek, nem kapok enni, nem eszek. Ki tudja, volt egy ilyen nagy szent, aki így élt, hogyha hozták neki adományba kis paraszadalmat, akkor evett, hogyha nem, akkor nem. De nem kért. Nem, ő kért. Ő ment, ugye a Szimhadvárahoz, ő ment, Madhukárit kérte el a Mizsnát. Madhavendra Puri, igen. Madhavendra Puri. Ő volt a egyik annyira lemondott szanyász, hogy gondolta, hogy Krisna mindenkinek a szívében van. Hogy a Krisna akar, akkor inspirálok őt, hogy egyik, hogyha úgy látja, Krisna ma nekem jobb, hogy ne eszek, akkor meg fog küldeni, és nem eszek. Ki lehet próbálni. Hát szerintem ebéd után kipróbálhatja, hogy nem egy órát. Jó. Szóval, és ez a fogadalma volt neki, egy ilyen fogadalmat tettem. Mit jelent, hogy szabad, kétségektől szabad valaki? Igen, mert Krisna itt azt mondja ebbe a versbe, hogy... Kettőségektől? Kettőségektől. Igen, kétségek és kettőség? Ja, kétség ez a kétség, a szamsája. Aha, és a kettőség ez a plusz-minusz, hideg, meleg, jó, rossz, aha, jó. Jó, akkor kettőségektől, azt mondja dvandva, dvandva tita, dvandva atita, ugye van gunatita, aki szabad három kötelektől, és itt van dvandva tita, ezt mondja Krisna. Mit jelent, hogy ember szabad ettől a kettőségektől? Ez mit jelent? Mit jelent? Mi ez az anyagi kettőség? Na, igen, igen. És ki ez az ember, aki szabad? Ez hogy néz ki ez az ember?
Aki ezekre szívek, aki
valóban. Nagy? Igen, rendhitetlen.
Aki valóban felülsítenek, bízik Krisnán.
Igen, de kettőség, nem zavarnak meg a kettőségek. Most, na jó, akkor most ez van, most az van, most már az, valaki beszól neki. Baj, nem probléma, ki vagyok én. Jó, akkor lehet, hogy még egy kicsit gondoltam, egy két szót említenék erről a... Nem, ez később lesz, szerintem később fogunk erről beszélni. Jó. Oké. Akkor egy kis pár dolgot mondjunk meg. Nem, szerintem most tartjunk szünetet. Most van 3/4, 1, 2. Köszönjük, jó, akkor hát ilyen 5 perc szünet. És...
Szerintem többet szeretnénk.
Mondtak többet ebben után, igen? Szerintem kicsit mindenki egy kis levegőt.
Mennyi szünet volt eddig?
Volt már sok. Volt? 2. Ebéddel együtt.
Na mindenki kicsit 3. Úgy be van fáradó. Ugye?
Hát ebéd után, igen. Jó, akkor találkozunk 50-kor, jó? Kicsit lehet kis levegő ezzel. Utána komoly téma lesz. Jaj.
Szerintem inkább 55-kor, jó?
55, jó. 55-kor. Oké.
Szeretek volna egy fél órát, hogy fel ne esnek aludni, vagy?
Sűrűn még ennyi sok. Hihetetlen. Az leállítom.